Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Gyertek testvéreim, mielőtt meghallanánk Istenünk hozzánk szóló üzenetét, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk a Jézus Krisztus által, mindenek előtt szeretnénk neked hálát adni azért, hogy atyánknak szólíthatunk, és fordulhatunk hozzád, mint gyermekeid, mint tékozó, bűnös gyermekeid, és kérhetjük azt, hogy hallgass ránk, hallgass meg a mi ügyefogyott, kérésekkel teli, kétségbeesett és aggodalmaskodó szavainkat és imádságainkat. Urunk Istenünk, szeretnék mi mindig, minden körülmények között hálát adni neked. Szeretnék mi örvendezni, és örülni mindenkor, de bocsáss meg nekünk, nem mindig sikerül. Néha tele vagyunk fájdalommal. Időnként úrrá lesz rajtunk az aggodalmaskodás, és be kell valljuk őszintén, hogy időnként az indulatainkkal küzdünk mi magunk is, mert szeretnénk visszaütni, szeretnénk megvédeni magunkat, szeretnénk megvédeni a te ügyedet, és tele leszünk heveskedéssel és indulatokkal, amivel nagyon-nagyon nehéz megküzdeni. Szükségünk van a te szavadra, amely lecsendesít, amely vigasztal, amely bátorít, és amely fed is, ha kell. Kérünk téged, hogy te formálj bennünket, add, hogy szent lelked lecsendesítő erejében odafigyeljünk mindarra, amit a lelkünkre, szívünkre akarsz helyezni. Így szólíts meg most bennünket, és add, hogy úgy tudjunk hazatérni otthonainkba, hogy békességet találunk te nálad. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk mindenre. Amen. Kedves testvéreim, a református bibliaolvasó kalauz mára kijelölt új szövetségi igeszakaszát olvasom közöttetek. Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből, a negyedik részből olvasom az ő szavát, a negyedik rész első 7 verséből. Így szól tehát a mi Urunk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelének negyedik részéből, az első 7 versből. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott idei. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá, atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Keresztény testvéreim, Isten, aki a lehető legközelebb áll hozzánk, sokszor a legegyszerűbb és legközvetlenebb módon szól, és szeretne megértetni velünk valamit. Ő nem egy magas felhőkön lábát lógató úr, aki bennünket bántani akar, folyamatosan büntetni, az orrunkra koppintani, sarokba állítani. Ő nem egy hatalmaskodó Isten, aki folyamatosan büntetni akarja gyermekeit, hanem ő egy irgalmas, szerető atya. Naponta hányszor szólítjuk meg őt. És milyen jó, hogy így mondhatjuk ki, édesatyám, mennyei atyám. Talán sokszor öntudatlanul mondjuk és mormoljuk el a mi atyánk szavait is, amelynek az első szava is így szól, mi atyánk, én atyám, Istenem. És ez az Isten testvérek, akit atyánknak nevezhetünk Jézus Krisztus által, a lehető legközelebb van hozzánk. A lehető legközelebb, amikor úgy érezzük, hogy távol van, amikor úgy érezzük, hogy csönd van. Testvérek, ezt a csöndet nem ő teremtette körülöttünk és bennünk, hanem mi magunk voltunk azok, akik valamiért csendben maradtunk és elfordultunk az Istentől. Ez az Úr, ez az Atya hozzánk érthetően szól, És nagyon sokszor, ahogy annak idején Jézus Krisztus és példázatokban beszélt tanítványaihoz, képekben és hasonlatokban szól hozzánk, hogy a lehető legérthetőbb emberi módon megértessen velünk igazságokat, amit egyébként körül lehetne írni, gyönyörű formákban lehetne megfogalmazni, de az Isten egy sokkal egyszerűbb képet használ ahhoz, hogy elmondja azt a bizonyos gondolatot, üzenetet és igazságot. Így szólt, ott és akkor a Galatákhoz, és szól most, itt és most hozzánk, a Galatákon keresztül. Ennek a perikópának a címe az, hogy Krisztus által Isten fiai vagyunk. Tehát az a kép, amit most használ az Úristen, nem más, mint a szülő-gyermek kapcsolat képe. Az atya és fiú kapcsolatának a példája, amelyen keresztül szeretne megértetni valamit velünk az Úristen. Három dolgot. Először is azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk nem egy formális, nem egy hivatalos kapcsolat. Másodszor az, hogy ez a kapcsolat Jézus Krisztus által állt helyre. És harmadszor az, hogy ideje végre nekünk ehhez méltóan örökösökként viselkednünk. Az a helyzet, amelyben Pál apostol ezt a képet fölhasználta, igen figyelemre méltó testvérek. Miután Pál elhagyta a Galácia beli gyülekezetet, akkor a nyomában jöttek olyan tanítók, akik mindent lesöpörtek az asztalról, és azt mondták, hogy mindez nem elég. Nem elég a Krisztusba vetett hit. Tudjátok mit? Térjünk vissza törvényhez. Nem elég a Krisztusba vetett hit, hanem tartsátok meg a törvényt, sőt, nem csak megtartani kell a 10 parancsolatot, hanem a testeteken is viseljétek a szövetség jelét. Tehát arra akarták rávenni a Galácia beli gyülekezetet, hogy metélkedjenek körül szó szerint. Így válnak érthetővé Pál apostolnak a szavai, aki a harmadik részben szinte kitör magából, és ezzel a felkiáltással szólítja meg a galatákat, hogy ó, esztelem galaták, ki igézett meg titeket? Hiszen úgy írtam le közöttetek, és úgy írtuk le közöttetek Krisztust, mint a közöttetek feszítették volna meg. És a szemetek, mint ha valami álomlátást követne, mint ha valami mágikus módon megigéződött volna, elkezdtek másra hallgatni, és a Krisztusba, csupán Krisztusba vetett hitet félrehagyva, visszatértek egy megelőző, kiskorú állapotba. Ti, akik megismertétek Krisztust, Isten fiai, örökösök vagytok. Testvéreim, az Istennel való kapcsolat nem csupán egy szerződésen alapuló, hivatalos szövetség. Beszélünk ószövetségről, beszélünk új szövetségről. Nagyon sokat beszélünk és prédikálunk arról is, hogy ebben a szövetségben Isten, a nagyobbik szövetséges társ, felajánlotta nekünk segítségét, és ebben azt kéri tőlünk a kisebbik szövetséges társtól, hogy engedelmesek legyünk. És mégis azt kell mondjam, testvérek, hogy az Istennel kötött szövetségünk nem szerződésen alapuló formális és hivatalos kapcsolat. Nem érdekszövetség, adok, hogy adj. Nem egyenrangú szerződő felek megállapodása, és jól figyeljetek ide, testvérek, nem csupán Isten-ember kapcsolat, hanem atya és gyermek közti kapcsolat. Nem csupán arról beszélek, hogy nekem Istenem van, és én az ő szerződő partnere, szövetséges társa vagyok, hanem nekem atyám van a Jézus Krisztus által. Nem Istenről beszélek, hanem az én atyámról, az én mennyei atyámról beszélek. Ez a kapcsolat pedig nem a külsőségekről szól, nem elég a szerződés rám vonatkozó pontjainak a betartása. Itt a 10 parancsolat, én azt megtartom, tessék atyám, betartottam, te pedig adj nekem valamit. Segíts meg, hallgass meg az imádságaimat, nézz az én áldozataimra, nézz az én adományaimra, adok, és te is adj cserébe. Szeretlek, te is szeres. Hűséges vagyok hozzád, te is legyél az. Nem erről szól az atyával való kapcsolatunk, az Istennel való kapcsolatunk, igen. De a személyes atyával, apával való kapcsolatom Nem erről szól. És gondoljunk most a gyermekségünkre, vagy gondoljunk a szülői mi voltunkra, testvérek. Mi lenne, ha egy apa vagy egy anya csak a szülői feladatát látná el, amit az emberi jogok chartájában meghatároztak, és azon túl nem adna semmit a gyermekének. Egy cikkben olvastam azt, hogy a japán kultúrában a gyermekeknek az ölelgetése, szeretgetése nem elterjedt. Azt olvastam, hogy egy Magyarországon férjhez ment japán asszony döbbenten látta azt, ahogyan itt a gyermekeket szeretgetik és ölelgetik. Szeretik Japánban is a gyerekeket, mindent megtesznek az egészséges növekedésükért, de valahogy abban a kultúrában nem jelenik meg a simogatás, az ölelgetés, a négy szem közti beszélgetés, és idejére Magyarországra döbbenten vette észre, hogy jé, itt a gyerekeket puszilgatják, itt a nagyikához hozzá lehet bújni, meg lehet szólítani, lehet vele egy ágyban aludni, be lehet bújni éjszaka az anyáikhoz. Képzeljétek el, testvérek, ha az Istennel való kapcsolatunk csupán szerződés lenne, hol vannak szabályok, amiket be kell tartani, de azon túl szeretetről, érzelmi töbletről nem beszélnénk, milyen lenne az? Mit élnének át a gyerekeink? Ha szépen ruháznánk őket, etetnénk őket, megbeszélnénk velük demokratikusan és tárgyilagosan, amit kell, de nem kapnának tőlünk biztató szót, nem kapnának időben egy pofont, nem hallgatnánk meg őket, amikor szükségük van rá, hiányozna az életük közepe, a szeretet. Hát nem így bánik-e velünk is az Úristen? A mi atyánk következetes apa. Neki van szabályrendszere, ott a 10 parancsolat, amivel kapcsolatban ne tévedjünk, drága testvérek, mert a 10 parancsolatra nem neki van szüksége. A 10 parancsolatot, a törvényt azért adta az Isten, hogy megvédjen tőlünk másokat. Azért adta, hogy a mi életünket normális keretek közé helyezze. Hogy szeretve az Istent, szeressük a másik embert, akit lát. Mi lenne akkor, ha az Isten számon kérné rajtunk a törvény megtartását? Nem kérne semmi mást, csak a 10 parancsolat betartását. És nem szeretne ezen felül. Mert ő, aki alkotott, nagyon jól tudja, hogy képtelenek vagyunk következetesen betartani ezeket a szabályokat. De az ő szeretete mindig nagyobb a következetességnél. És éppen ezért kell végre megértenünk, hogy a vele való kapcsolatunk egy szeretet kapcsolat, és nem elég csupán elécitálni mindazokat a dolgokat, amiket mi adhatunk neki, hanem átvenni azt a kegyelmet és szeretetet, amit csak is tőle kaphatunk. Ez a világ azt akarja velünk elhitetni, hogy ez elég. Amikor házasságokat úgy kötnek és köttetnek, hogy szerződéseket írnak alá, mielőtt a szövetségüket megkötni, arról a bizalmatlanságról beszél, amely áthatja emberi kapcsolatainkat és ezt a világot. Szerződést kötünk, amelyet meg kell tartani, ha nem, akkor vége a kapcsolatnak. Erről szól az egész világ, hivatalos, szerződésen alapuló kapcsolatokról, amelyben teljesítenem kell a feltételeket, és mindenki jó és elégedett lesz. Add meg a császárnak, ami a császári. Add meg az Istennek, ami az Isteni. Add meg a főnöködnek, ami a főnöködi. Add meg a munkádnak, ami a munkádé. Add meg a feleségednek és férjednek, ami az övé. Add meg a gyerekednek, és akkor megnyugodhatsz, mert rendes voltál. De valami hiányzik. A szeretet. De sok fiú mondja el azt. Mindent megkaptam. Mindent megkaptam. Minden örökséget megkaptam ebből a házból, a családból. De valamit nem. A szeretetet. Ez az ige most azért szól, hogy megértsük, testvéreim, az Istennel való kapcsolatunk fog megjelenni itt, ezen a földön is, az emberi kapcsolatainkban. Az Istennel való kapcsolatunk nem alapulhat szerződéskötésen, és az emberi kapcsolataink sem alapulhatnak azon. Nem azért adok, mert visszavárok, nem azért szeretek, mert visszavárom, nem azért vagyok türelmes, mert visszavárom, hanem adom, mert az Istentől ugyanezt kapom én is napról napra. Eljött az idők teljessége, ahogy a Galatákhoz írott levélből olvastam. Igen, eljött az a pillanat, amikor megjelent a világosság ebben a sötét világban. És felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon Krisztusig, az ő megjelenéséig, akkor nem szeretett fiaként, gyermekeként az Isten? Akkor Krisztusig én nem voltam az ő fia? Hogyan is van ez? Mert hogy Jézus Krisztusban való hitáltal mindnyájan Isten fiai vagyunk, ez biztos. De addig nem így szeretett engem? Nem voltam számára fontos? Isten fiai és gyermekei voltunk, de még kiskorúak testvérek. Azt mondja Galata levél 3. részének 23. versében az ige. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazoljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Így van, testvérek. Így áll össze a kép, és így értjük meg, hogy mielőtt megformálottunk volna testé ezen a földön, az Isten már fiának és gyermekének tekintett bennünket, de mint kiskorúakat a törvény alá vetett. Jézus Krisztusig elénk adta a törvényt, amely nevelünk volt, és megkaptuk belőle az örökségünket. És Jézus Krisztus megjelenése óta már nem csupán fiak vagyunk, hanem örökösök is. És ez egy sokkal magasabb szintű adomány és ajándék az Istentől, testvérek. Nem csupán gyermekek, nem csupán fiak, hanem örökösök is. E néhányszor már elmondtam itt a testvéreknek azt, én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt az örökséget, amit otthonról hozunk a családból. Én soha nem felejtem el azt, ahogy az én mamikám a kezembe nyomta a cirokseprőt, és azt mondta kedvesen, hogy nem az ajtóból kezdtünk el befelé söprögetni, hanem mindig bentről kifelé. Sose felejtem el a nagyapámat, aki 10-szer szedette le velem a gerebjét, mert sárosan tettem vissza a helyére, és meg akartam velem tanítani, hogy munkaeszközöket nem teszünk el koszosan. És akárhányszor a kezembe kerülnek ezek az eszközök, testvérek, mindig eszembe jutnak. Mert ez volt az a drága örökség, amit hátrahagytak nekem. De mindannyian itt, akik hallgatjuk az igehirdetést, mindannyian ismerünk olyan örökséget, és a fejünkbe, emlékeinkbe felvillannak, amit otthonról hozzunk, és amik a legdrágábbak a mi számunkra, amik útra valók a mi életünkben, az itt létünkben, földi valunkban. Hát mi az Istennek nem csupán gyermekei, testvérek, hanem örökösei vagyunk. Az Isten méltónak talált bennünket Jézus Krisztus által, kegyelemből és szeretetből arra, hogy átvegyük az ő örökségét. Ne csupán gyerekek és fiak legyünk, hanem olyan keresztény emberek, akik minden körülmények között méltóak az atyai házból kapott örökséghez. És akármit mondjon ez a világ, akármi történjen körülöttünk, testvérek, mindig meg kell maradjunk az örökségünkben. Akármilyen divat és akármilyen kultúra vegyen körül bennünket, hűnek kell maradnunk az atyai házhoz. Ha mindenki lopna körülöttünk, sem tehetjük meg, hogy ugyanolyanná váljunk. Ha elfordulnak bűnös emberektől, mi az Úr Jézus Krisztustól azt tanultuk, hogy nem rúgta el a lábától a bűnös nőt. Nekünk azt kell megtanulni, hogy a fügefába kapaszkodó Zákeust észre kell venni. Nekünk azt kell megtanulni, hogy a gerendát ki kell szedni a saját szemünkből. Hogy nem ítélkezhetünk, hogy imádkoznunk kell még az ellenségeinkért is. Na, ez a méltó örökös. Amikor elolvassam ezt az ige szakaszt, az első, ami eszembe jutott, a tékozló fiúnak a példázata. Olyan jó tudni azt, hogy kegyelemből, Jézus Krisztusért vagyok én az Isten örököse. Nem azért, mert én olyan tökéletes vagyok, és mert önmagamtól tudnék bármi jót is adni az Istennek, Jézus Krisztusért kaptam meg ezt a hatalmas feladatot, és méltóságot, tisztességet, hogy az ő örököse lehetek. De nagyon sokszor viselkedünk mi úgy, mint a kisebbik fiú. Esztelenül, balgán, meggondolatlanul kikérjük az Úrtól az örökséget, és mi úgy gondoljuk, alkalmasak vagyunk rá, hogy mi azzal gazdálkodjunk. És de sokszor vagyunk mi olyan örökösök, mint a nagyobbik fiú, aki a mezőről hazatérve kérette magát, mert irigy volt, mert fájt neki, hogy az atya a keblére emelte a másikat, aki eltékozolta a vagyont. De sokszor irigyen nézünk a másikra, de sokszor nem bízunk meg az atyában, hogy de hiszen mindig is velem voltál, és mindenem a tiéd. Adja mindenható Isten, hogy az ő igében elcsöndesedve megértsük azt, hogy Krisztusig megkaptuk azt a törvényt, amelyel megtanultunk fiakká válni, és a Krisztusba vetett hitáltal immáron örökösök vagyunk. De legyünk olyan örökösök, akik méltók az atyai házból kapott örökségre. Amen. Atyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy te a te igéddel hőtükröt tartva elénk, mindig szólsz hozzánk, és a megfelelő irányba fordítod a mi figyelmünket, tekintetünket. Köszönjük, hogy most sem simogattál, és nem akartál félrevezetni, vagy elhomályosítani bármilyen fontos üzenetet. Köszönjük azt, hogy szóltál, és megértetted velünk azt, hogy kinőttünk már a kiskorúságból. Igen, nagy szükségünk van a te vezetésedre, mert valóban sokszor viselkedünk úgy, mint ez a tékozló fiú, a kisebbik. Kiköveteljük tőled a vagyonunkat, és esztelenül balgán élünk azzal. És bizony, sokszor vagyunk mi irigyek. Irigyen nézünk a másikra, akit te éppen magadhoz ölelsz. Irigyen nézünk rá, hogy hogyan is halad előre, és miképpen élvezi a te szeretetedet és türelmedet. Kérünk, bocsáss meg ezt nekünk. Arra kérünk téged, hogy deformáld a mi életünket, méltó, becsületes, tisztességes életté. Add, hogy bármi történik körülöttünk, soha ne adjuk alább az örökös mi voltunknál. Mindig mutassuk meg azt, hogy te tőled mit kaptunk. Mindig hűen és hitelesen képviseljünk téged ebben a világban. Ne halkodjunk meg, semmiképp sem. Adj nekünk ehhez erőt és kitartást, hogy emelt fővel nézhessünk szembe veled abban az órában. Így jöjj el velünk otthonainkba, áld meg emberi kapcsolatainkat, áld meg közeli és távoli hozzátartozóinkat, gyógyítsd betegeinket, és adj erőt és türelmet a betegeket ápolóknak. Gyógyítsd azokat, akiket a gyász sebzett meg, és adj mindannyiunk számára reménységet, hitet és szeretetet az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.